Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A technológiai fejlődés minden területen látványos. Ez alól az orvostudomány és az orvosi laboratóriumok sem kivételek. Mára már elképzelhetetlen, hogy hiányozzanak a digitális eszköz vívmányai egy laboratóriumból. Ezek nélkül egyszerűen nem tudna működni a modern orvostudomány, hogy a jelenlegi tesztfeldolgozásról ne is beszéljünk. Azonban tagadhatatlan, hogy számos lemaradásról beszélhetünk, ami a romániai technikát illeti. Viszont kérdés, hogy hogyan fog kinézni a jövő laboratóriuma? Egyáltalán szükség lesz az orvosra hozzá? Témánk a jövő laboratóriumai. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem dr. Nagy Attila, főorvos, az orvostudományok doktora, költő. Doktor úr, köszönjük, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntök minden hallgatót és meghallgatót. Hát akkor start, ugye?
Pontosan, de először egy kicsit hátrafele startoljunk, hogy tudjunk megérkezni a startvonalhoz. Miről beszélgettünk a múlt adásban? Kicsit elevenítsük ezt fel.
Hát a múlt adásban szintén a laboratóriumoknak a munkájáról, szerkezeti felépítéséről, technológiai felkészültségéről beszélgettünk, és most látom, hogy újra előkerült ez a téma, illetve folytatjuk. A digitális világban hát valóban műszerezettség nélkül nem létezik ma már laboratórium, ki is kacagnának, hogyha szipókáznánk üvegpipettákkal, stb. Tehát nagyon is szükséges a műszereltség egy laborban, és itt az az előnye még a műszereltségnek a klinikai osztályokkal összehasonlítva, hogy itt nem a beteg kárára megy, mit értek ezen, az, hogy lassan a beteg háttérbe szorult, és egyre több orvos esküszik a műszerekre, na, az nem egy szentírás, viszont a laborban ilyesmi nem zavar, ott nagyon keményen meg kell dolgozni, ismerni, mondtam a múltkor, matek, kémia, fizika, ilyesmiket is kell tudni, de, és szó volt a múltkor, egy labor eredmény nem szentírás.
És akkor mi az orvosok számára, vagy a labororvosok számára a szentírás?
Hát, hála Istennek, szentírás csak egy létezik, de mi, amikor elvégezzük az orvosit, a végén letesszük az úgynevezett hippokrátészi esküt. Hippokrátész ugye az antik görög világnak keményen és szervesen része volt, időszámításunk előtt, tehát Krisztus előtt, hogy 400 és a 400-as években élt, Kosz szigetén született, és az orvostudomány atyának tartják. Na most letesszük ezt az esküt, én elhoztam ide, ha megengedett, elolvasnám az eskünek az eredeti szövegét, mert az úgynevezett szocialista sokoldalon alul képzett társadalomban teljesen átírták pártos éllel, úgyhogy én azt hiszem, illetve nem, hogy azt hiszem, meg vagy győződve róla, mert tapasztaltam, hogy az orvos tanhallgatók jó részének fogalma nincs arról, hogy itt tulajdonképpen mi is a cél. Ez az etikai alapja az orvoslásnak, ez az eskü. És akkor gyorsan elolvasom, esküszöm a gyógyító Apollonra, Asklépioszra és Hügiára és Panakeára, és valamennyi Istenre és Istennőre, akiket ezennel tanúkul hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom következő kötelességeimet. 1. Tanáromat, akitől a tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, vagyonomat megosztom vele, s ha rászorul, tartozásomat lerovom. Utódai testvéreimnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul. Továbbá, az orvosi tudományt áthagyományozom fieimre és azokra, akik az orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem. Na most, egy kis hozzáfűzés, jó? Tanáromtól, akitől a tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint szüleim, stb. Hidd el nekem, szemem előtt is zajlott olyan jelenet, hogy ez nem így működött, és azt is ide nekem, hogy miután elmegy az ember arról a munkahelyről, 3 nap múlva már azt se tudják, hogy ott voltál. A tiszteletnek, az alázatnak nagyon-nagyon ártott ez a mai világ, nem tudom, minek nevezem, nem tudom, milyenokból, de már az iskolában nem nevelik, már otthon nem nevelik a gyerekeket, hát néznek, hány orvos van, aki nem tud helyesen írni. A saját anyanyelvén se. Parancsolj, ha közbe akarsz szólni, mert aztán folytatom.
De vajon nem az történhetett, hogy a digitális világ miatt, a technikai eszközök miatt az emberek elveszítették a figyelmüket, és egyben a türelmüket is a másik felé. Tehát itt most nem csak orvosokra gondolok, hanem úgy általában az emberekre. Sokkal jobban, sajnos sokkal jobban leköti az emberek figyelmét az okostelefon, a közösségi média, ezáltal megszűnnek a személyes kapcsolatok, megszűnik a tisztelet, és megszűnik a figyelem is.
Hát persze, hogy hozzájárul, de ez eredményezte azt, hogy a világ bármely tájára elutazó, megnézed, hallgatod, vagy stb. Mit tudom én az internet világában, hát konzumidiótákká váltunk. Az emberi kapcsolatoknak már a lényege lassan kivész. Na ez a nagy probléma sajnos az orvoslás terén is, mert nézd meg, mit ír itt tovább. Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhállítok, ami ártana nekik. Hát akkor én most mondjam ezt a nagy bizniszvilágot? Gyógyszerek, stb. Nem térek ki a mai pandémiára, akkor valakik elátkoznak. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik. És erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hát akkor most beszélek az eutanáziáról? Ezt most csak közbeszúrtam. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszony sem magzat elhajtásához. Ajajaj! Ajajaj! Ceausescu érában, itt a tudónegyedben is épülő tömbházban egy deszkadarabon végezték a művi abortuszt, magzatelhajtást. Például. Tisztán és szentül megőrzem életemet és tudományomat. Sohasem fogok hólyakövet operálni, na ez nem érdekes, hanem őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól, különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, akár szabadok, akár rabszolgák. Hát ezt nem kommentálom inkább. Amit kezelés közben látok vagy hallok, akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben, nem fogom kifecsegni, hanem titokként megőrzöm. Tehát itt két nagyon fontos dologról van szó, a primum nil nocere, nem ártok senkinek, ez az első, és a másik pedig ugye az orvosi titoktartás. Ha ezt az eskümet megtartom, és nem szegem, megörvendhessek életem fogytáig tudományomnak, s az életnek, de ha esküszegő leszik, történjék ennek ellenkezője. Na most ez annyit fűzök hozzá, például az antik görög világban, ha egy orvos olyan beteggel foglalkozott, akinek olyan betegsége volt, ami ezt tulajdonképpen annyira nem értett, és a beteg meghalt, az orvost megölték. Ez törvény volt. Na most ennyire durva nem a mai világ, de ez a mi, nem szentírásunk, de ez a mi alap esünk, amiután igazodnunk kell, és nem tudom, tudják-e a kedves hallgatók közül a sok fiatal, ugye, ha vannak hallgatók közt, Apollon ki volt? Tehát kikhez folyamodik Hippokrátész? A fény, költészet, művészet, jóslás, zene, tánc, férfi szépségnek volt az istene, Zeus és Létó gyermeke. És nagyon érdekes, tudod mi? Volt egy totem madara, mármint az antikvitás mítosza szerint. A fehér szárnyú hollú. Gondolj bele, hogyha én elviszem most, szétlövöm egy kicsit az agyam, ebben benne van az evangélium is. Fekete, de fehér szárnyú szál. Szárnyakkal. Ugyanúgy, ahogy Velencében ott van ugye a Szent Mártér, hát a Szent Márknak az egyik apostolnak a madara az az oroszlán, ezért Velencének. Jó, hogy ellopták Bizáncból annak idején, de na, térjünk egy kicsit vissza. Asklépios, ő pedig a gyógyításnak az istene, Apollonnak a gyermeke, és neki van az a botja, ugye, amire tekeredik a kígyó. Na miért a kígyó? Mert a kígyó vedlik, és a vedlés mit jelent? Újra teremtődik az élet. Hügéje az egészségistennője, és megjelenik a homeopátia is, mert panakeia a növényi eredeti gyógyszerek istennője. Tehát ebben az esküben ez komolyan veszed, és tényleg úgy viselkedsz, hogy ez itt le van írva, akkor valóban el lehet mondani azt, hogy az orvos társadalomra, mint elitre tekintettek valamikor.
Szerintem az orvostársadalomnak azért most is megvan az az elit státusza, de ami nekem megmaradt, az az orvosi titoktartás. Mennyire nehéz megtartani ezeket a titkokat most a közösségi média világában, amikor egy egyszerű, teljesen jelentéktelen dolgot is nagyon sokan előszeretettel kiposztolnak, megosztanak a különböző közösségi médiás oldalakon. Akkor mennyire lehet nehéz, most főleg nyilván egy fiatal orvosnak az, hogy egy-egy érdekes sztorit, nem az, hogy ne írjunk ki a falára, hanem még magában is tartson, és nem mondja el senkinek.
Hát ez természetes kell, hogy legyen. Úgy, ahogy egymás közti kapcsolatokban barátok nem fecsegik ki azt, ami, ugye? De sajnos nagyon lezülött az egész világ. Hát és ma vadásszák az ember. Interneten minden, a hackerektől kezdve, hát nézd meg, hogy mennyi minden van, hogy letiltanak ember, nem is tudod, hogy honnan, mikor figyelnek. Hát volt az a híres regény és film is, a Sakál, amikor végig nem tudja az illető, hogy honnan, mikor figyelik. Ez ma is így van. Ne áltassuk magunkat. Tehát egyedül saját magadra vonatkoztathatod ezt, hogy megtartod, mert eskü. De egyébként, hogy utána mi történik az adatokkal, hát ugye hány adatbázis van? Elég bemondani a személyi számodat, és utánad mennek a vakbeledik. Szóval ez már nem rajtad áll, vagy múlik. Ez valahol mentség is, de nem tudsz tenni ennél. Tudsz? Nem tudsz.
Egyértelműen nem. De akkor hogy lehet kialakítani manapság, hogy az orvosok a hippokráteszi eskü ezen részét is megtartsák?
Hát egyedül a neveléssel és a példamutatással. Hát mondok egy banális példát. Régebben, mi az, hogy régebben itt a keleti táborban, ugye a 90-es évek előtt nem mondták meg a betegnek azt, hogy rákos. Az orvos nem mondta meg, ez szinte tiltott volt. Ma már megmondják, mert bejött ez az áldatlan nyugati civilizációnak ez a része, beszivárgott ide, és most már megmondják, mert ki örököl, mennyit örököl, hogy oszlik, erre ment az egész. Na, hogy azt hitt, hogy ugye, mert ha valakinek te azt mondod, hogy na, rákos vagy, aval úgy belőtted a szeget a fejébe, hogy onnan nem veszed. Hát képzeld magad a illető helyébe. Na hát erről van szó, hogy itt is valahol a bizniszt kell keresni a háttérben, aztán, hogy a beteg lelkileg teljesen tönkre megy, és hamarabb elpucol a földszínéről, az már nem érdekes. Nagyon ritka az az eset, amikor érdekes.
Kicsit térjünk rá a technológiára, hogy idővel meglátásod szerint a technológia és a mesterséges intelligencia helyettesítheti a laborban az orvost?
Szerintem soha. Hát közismert az a példa, amikor nem tudom melyik űrhajó, ugye, majdnem elveszett az űrben a legénységgel együtt, nem tudom az Apollo 13-as, vagy hányas volt. És a számítógépeket meghaladó, tehát képességeit meghaladó rövid idő alatt kellett korrigálni a pályát, az űrhajó pályát. És akkor lent a központban, Houstonban az egyik mérnök olyan gyorsan kiszámolta, az más dolog, hogy az infarktus után el is vitte. Na, akkor mit mondjak? Nem. Engem is hívtak egy ilyen mesterséges intelligencia csapatba, akik azon dolgoznak. de nem voltam hajlandó, és pedig ez a főbázis az Angliában van, egyszerűen megtagadtam, nem hiszek benne, mert én nem hiszek az ész egyeduralmába, és kész. Részemről ennyi.
És, de akkor mégis, rendben, ott lesz az orvos, de hogyan fog kinézni a jövő laboratóriuma?
Fogalmam sincsen, ezt kell mondom neked, mert úgy, ahogy az 50-es években fogalma nem lehetett annak a laborórusnak, hogy hova fog ez fejlődni. Koordinálni mindig kell. Koordinálni gép is koordinálhat. Ezt látjuk még az autókon is, ugye, a modern autókon van sofőr nélküli autó, van másodpilótát, stb. Nem. De nem. Itt élő szervezetet kijátszani nem lehet. Visszaüt. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy velem, mit jelent a mesterséges intelligencia? Ma már gyerekeknek olyan játékaik vannak, hogy feltesz egy kérdést, és válaszol. Lehet, hogy te is láttad. De nem tudom, hogy van az beprogramálva, hogy éppen arra a kérdésre válaszoljon, mikor téged semmi mi ismert téged, ez egy élő? Nem. Számomra ez valahol ijesztő is, mert ez fog aztán oda vezetni, hogy tényleg ilyen IT-szerű barmok leszünk, hogy egyszerűen hogy, kivel, mit kommunikálsz a géppel? Hát köszönöm szépen, inkább kimegy, és eszünk egy pipát.
Rendben, de akkor mi történne akkor, hogyha holnaptól eltűnnének a gépek, hiszen azért a laborokban most is rengeteg van belőlük, ha bár persze az orvos nem vele kommunikál, és nem is a géppel kell kommunikáljon, de mi lenne, hogyha eltűnnének?
Hát az is katasztrófa lenne. Egyszerűen nem lebénulnál, nem azért, mint hogyha elvennék a villanyt, és nem megy semmi, nem azért. Hanem egyszerűen ma már valóban olyan nagy szükség van rá, de te programálod be azt a gépet, te tudod, hogy mit akarsz, az élő szervezetnek a mechanizmusait te, mint orvos, legalábbis ismerned kell, tehát a gépet ilyen, hogy mondjam neked, saját magadra szabod, nem magadra, hanem a tudomány ágra. Nem lehet ma már gépet kiiktatni, javítani, és tökéletesíteni, nem hogy lehet, hanem kell és kötelező, és ma már tényleg olyas oda jutottam, hogy egyre kisebbek a gépek, egyre gyorsabban dolgoznak, stb. De ismétlem, a labor eredmény nem szentírás, így sem. És nem is lesz soha. És nem én mondom, hogy az emberi agyat nem lehet helyettesíteni. Ezt nagyon sokan mondták, Nobel-díjasok is.
Azonban ma még ez nincs letisztázva, hogy az emberi agyat hogyan lehetne helyettesíteni. Azt viszont tudjuk, hogy sajnos, vagy nem sajnos, Románia le van maradva technológia terén a laborokban is. Hol állunk mi, és hol állnak a nyugat-európai országok?
Hát vannak Romániában is nagyon jó laborok, performance laborok. Bevezették ezt a RENAR-nak nevezett minőségellenőrzést évente. Ez egy felső fórum, központi fórum, amely aztán megadja, úgymond validál, és beiktat a működő, jól működő laborok sorába. De nálunk sajnos elég vékonka, hogy mondja a székely, tradíciója van annak, hogy adjunk a nevelésre, az oktatásra, stb. És ez is oda tartozik. Szürkállomány volna. Én oktatással is foglalkoztam sok-sok éven át, és tudom, hogy volna. Viszont a nagyon tehetséges gyerekek elhúznak az országból. Hát naponta küzdjél meg azért, hogy megcsinálsz, leírsz egy rendelést, hogy mire van szükséged, és akkor ott fönt eldönti valaki, akinek purca nincs hozzá, hogy túllépted a költségvetést, visszatelefonál. Nálunk minden 48 óra után visszatelefonál, hogy túllépni. Hát ez magyarul ez egy olyan hiába való kimerítő stressz, hogy inkább elmennek, hát nézzek, Franciaországban például van olyan kórház, hogy a teljes személyzet romániai. Nem beszélve arról, hogy Franciaországban például a laboroknak csak a 25%-át úgymond validálták ilyen RENAR-szerű intézmények, illetve szervek, a többinek nincsen akkreditáció. És Franciaországban azért nem hülyék, és nagyon jó dolgoznak a laborok. Tehát, és a másik dolog az, hogy labor, kórházi, vagy klinikai osztály, vagy akár ambulancia nélkül nem létezik, mert te a labort azoknak a profiához kell idomítsad, akik azokat az eredményeket kérni fogják. Tehát így csak, hogy labor, ez nem mond semmit, és nem is jelent semmit.
Szerintem most akkor szusszanjunk egyet, és majd a zene után folytassuk azzal, hogy hogyan nézett ki, és hogyan néz ki most az orvosképzés és a labororvosképzés.
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni. Milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam. Többé el sem tudtam menni. Kezdjetek szeretni.
Már is folytatjuk a digitális világot, és ahogy ígértük, az orvosképzésről és a labororvosképzésről lesz szó. De hogyan nézett ki ez a múltban, hogyan néz ki most a jelenben, és meglátása szerint hogyan fog kinézni a jövőben?
Fogalmam nincsen, hogy a jövőben hogy fog kinézni. Tudnék, azt mondtam az előbb, hogy a laboreredmény nem szentírás. Ha én dinamikájában tudnám követni a szervezetet és ciklusai, hiszen napi ciklusok, illetve egy nap lebontható a szervezet életében ciklusokra, és azt szerint kellene adagolni ugye az orvosságokat is, de vannak már kísérletek, miért jelent az, hogy dinamikájában? Az, hogy beültetek valami katéterfélét a vénába, és állandóan mérem azokat a paramétereket. Na most erre van kísérlet az Egyesült Államokban és Angliában is, úgy tudom, de megvalósítani nem lehet tömegben, ugye? Na most ennek viszont lenne eredménye, mert, és miért mondom ezt, hogy mert a készülékeink mindig egy középértéket, tehát target értéket adnak, állandóan, tehát mér 10-et, és akkor megadja a középértéket, és azt az értéket fogadja el a gép is, és a gép programja, és az, utána mi is, az orvos vagy a laboráns. Tehát így, hogy én készítek, kijön egy eredmény ugye abból a szérumból, hát számomra lehet, hogy a matkor is mondta, annyi, mint egy diapozitív, kész. De 10 perc múlva, ha már feláll, elkezd mozogni, mit tudom én, megváltozik. Ezért van az, ezt azt hiszem, nem mondtam a múltkor, hogy bejön az ambuláns beteg, vércukorvizsgálat, ha nem ül a fenekén 10 percig, nem például, stb. Kötelező módon, idézőjelben, hiperglicémiát mutat ki nála a gép. Tehát vércukor szint emelkedés. Leül, pihens, normalizálódik. Tehát a szervezet egy nagyon okosan megtervezett, és nem ismerjük gyakorlatilag a mai napig a teljes szervezetünk működését, úgy részleteiben igen, és visszatérve, amit mondtál, hogy mesterséges, intelligencia, stb. Hát nem tudjuk azt sem, hogy az agyunk hogy működik sok mindenben, sok mindenben. Kérdezitek meg Frany Tamást esetleg. Ugye a híres magyar agykutatót. Tehát ebből is kiindulva, hogy milyen lesz a jövő laboratóriuma, remélem, hogy nem az lesz, amit mondtál, hogy mesterséges intelligencia, stb. Igen, gépek tökéletesítése, de nem így, az egy külön téma lenne, és mindig ember, tehát orvos koordinálja. Nem tudom elképzelni másképp, hogy korrekt lenne, nem beszélve arról, s erre nem is térek ki, hogy mennyire lehet manipulálni magát a gépet. És például, bocsáss meg, még csak egy annyi. Van egy terminus technicus a laborban, hogy állandóan, te azt hiszed, végig azt hiszed, hogy jó dolgozol. Ez a szisztematikus tévedés, vagy error, és közben nem. Mit jelent ez? Képzelj egy kapufát, illetve egy kaput, a közepébe lősz minden eredményt, az oké. Okay. De ugyanolyan társulásban, ugyanolyan denzitásra, stb. Lőheted a vinklibe az összest. És statisztikailag neked az jön ki, hogy tök jó dolgoztál. Na, ennyi egyelőre.
Én azért kíváncsi lennék, hogy nagy vonalakban hogyan lehet manipulálni a gépeket?
Ha-ha. Ha ismered a programot, és erről leírások vannak, ugye hát a gépet mindig úgy hozzák ki, hogy hogyan kell kezelni, stb., akkor aki ért hozzá, az meg tudja csinálni. Lehet szinteket módosítani a gépen, mérési szinteket, stb. Attól is függ, hogy milyen módszerrel dolgozik a gép. Most nem akarok ítélni szakmai dolgokat, hogy hányféle meghatározási módszer van. Például már is manipuláltak azzal sok évvel ezelőtt, hogy nagyon lassú volt egy reakció. Én emlékszem, amikor kezdtem a laborszakmát, 20 percbe telt egy vércukor meghatározás. Na most, mit csinálsz? Másodpercek alatt, maximum egy perc alatt megvan a nagygépen. De miért? Az a régi klasszikus meghatározás kolorimetriás volt. Tehát adott inkubációs, összehoztad a szérumot a vegyszerrel, inkubációs idő annyi volt, és akkor kijött egy szín, igaz? Mutatott egy színt, amit szűrőkön át adott nanométeren mért a gép, és neked kiadta az eredmény. Na igen, ám, de ezt nem lehetett csinálni, mert megszaporodott a beteg, stb., és akkor gondolkoztak, és az egyszerű tormából kivontak egy enzimet, kapcsolták a reagenshez, ez már az enzimatikú kolorimetriás mérés, és úgy meggyorsították a reakciót, hogy nem beszél arról, hogy még tovább gyorsítottak a csupán enzimatikus reakciókkal. Ez már manipuláció. Ez már manipuláció, ha úgy veszed, nem beszélve a faktorok használatától, a szorzószámmal, amivel én úgy be tudom állítani neked a rossz mérést is, hogy csodálkozni fogsz. Na, ezt nem szabad csinálni, ezt büntetik is, ez már a malpraxishoz tartozik.
De miért csal valaki?
Hát én remélem, hogy nem csal. Én csak azt mondtam neked, hogy csalni nagyon lehet. Nagyon lehet. Hát az emberi, egyszer megkérdezték tőlem, hogy én miben hiszek. Mondom, hiszem, hogy az ember jó, és hogy miben nem hiszek, abban, hogy az ember jó.
Igen. Igen. Az a vidám és szomorú igazság kettő az egyben, hogy ez tényleg így van. De akkor hogyan néz ki a kapcsolattartás a labororvos és a beteg között?
A Hát a labororvos és a beteg között kapcsolattartás általában nincs, és nem is szabad. Mi ilyen köztes termékként vagyunk elfogadva, tehát paraklinikum az, amit mi művelünk, tehát a kezelőorvos megkapja az eredményt, és ő tartja a kapcsolatot. Az más tálalta, hogy kötelessége lenne az osztályos orvosnak is, aki kezeli a beteget, tartani velünk a kapcsolatot, és vice versa. Nálunk vannak, megvan szabva az úgynevezett kritikus vagy pánikértékek. Tehát ha olyan értéket hoz ki a gép, ami nem smakkol a diagnózissal, vagy a feltételezett diagnózissal, akkor rögtön jelezzük a kezelőorvosnak, bár ő látja már a számítógépen is, mert azon keresztül küldjük át az eredmény, és megtárgyaljuk, és ki kell deríteni, hogy hol van a hiba. A vérlevételtől egészen a feldolgozás és az eredmény kikézbesítéséig. De persze a személyzetet is újra le kell ellenőrizni, és aki hibázott, az legyen szíves vállalja, mert itt minden valóban a beteg érdekében történik, remélem.
És akkor a paraklinikum és a klinikum, avagy a labororvos és az orvos, a beteget kezelő orvos kapcsolattartását mennyire segíti elő manapság az online tér?
Nagyon, nagyon. Főleg a mondom így, a sebesség okán. Tehát pillanatok alatt megvan az eredmény, ugye egy perc alatt mondjuk, és tudod dobni a neten át neki az eredmény. Vannak kivételek, de az nem ránk vonatkozik ezekre a laborokra, mert például ott van a PCR-teszt, ott minimum néhány órát kell várni, valahol 48 órát, stb., de ezek a rudimentárisnak nevezett egyszerű vizsgálatok, amelyek azért nagyban hozzásegítik az orvost a diagnózis felállításához, ezeket nagyon gyorsan lehet, és megnézheted, például betesz az ember egy batéria tesztet, mit jelent 10-12 vizsgálatot kérnek egy betegtől. A gépet be lehet úgy programálni, hogy betegre, tehát most lement az összes 12, jön a következő, de be lehet vizsgálatokra, tehát az összes, mit tudom, transzaminás, stb. Na de a betegre belövöd így, akkor nem létezik, hogy fél órán belül ne tud odaadni azt a 12 eredményt, ami nagyon nagy dolog, mert annak alapján aztán célzottan kell, hogy kérje a kezelőorvos a vizsgálatokat, hogy még jobban megerősítse, illetve elvesse azt a diagnózist.
Rendben, tehát akkor az online térnek van számos előnye, de gondolom, hogy azért beszélhetünk hátrányokról, avagy átok és áldás kapcsolatáról is ebben a kapcsolattartásban, amit ugye az online tér eredményezett.
Hát az online térnek ott nagyon kell vigyázni a laborban is, például, hogy nem akárki közölheti ki az eredményt az osztálya. Van egy kód, van egy név, stb., amit bevezet a számítógébe, akkor megengedi, hogy belépje. Másnak ezt nem szabad megtennie. Tehát az nem úgy van, hogy bárki rámászik a számítógépre, és kikeresi, mit tudom én, nagy bandit, hogy milyen eredményei voltak. Aztán az más kérdés, hogy ezeket mind meg lehet hackkelni. Ezt te is tudod. Minden meg lehet hackkelni a számítógépen, de ezért van az, hogy kóddal mész be, és kóddal mászol ki. És nem lehet itt csak úgy össze-vissza, mert van egy központ, aki követi is ezeket a dolgokat.
Valahogy úgy érzem, hogy ez visszakapcsolódik a hippokráteszi esküz és az orvosi titoktartáshoz valamilyen szinten.
Pontosan.
Ez az, amit a digitális technológia segített, hogy az orvosok meg tudják tartani az eskünek ezen részét.
Hát nézd meg, ma már divat lett beperelni az orvosokat. Zsarolás, a zsarolás az fantasztikusan magas szinteken lebeg. Tehát, hát ha valaki kíváncsi arra, hogy mit tudom én, Sanyi a szomszédból orrba ütött és bosszút akarok állni, most ez egy nagyon rudimentális példa, akkor kiderítem róla, mit tudom én, van-e valamilyen betegsége. Például a pszichiátriai érintettsége, vagy bármi. És azzal zsarolhatom. Aztán az más kérdés, hogy elfogadják, nem fogadják el, de téged, erkölcsileg tönkre tehet. És nem beszélve arról, amit beszéltünk még, hogy jogi dolgok, ilyen anyagi, stb. A rák kapcsán. Tehát ez erre nagyon kell vigyázni. Persze én, mint tapsifüles, ugye a gép előtt laborban, én betartom a szavamat, igyekszem a legjobbat tenni, de hogy utána, Mert ugye a számítógépnek is van egy memóriája. A gépeknek is van memóriájuk, mert a számítógépes rendszerük van azoknak is. A memória az stokkolni tud évekig. Van még több, száznál is több eredményt. És azt elő lehet keresni. Tehát, hogyha illetlen kezekbe kerül egy ilyen szerkó, akkor nagyon nagy bajok vannak. Esetleg. Remélem, hogy... Na.
Amennyiben általánosságában nézzük a romániai laborokat, milyen eszközökre és milyen digitális eszközökre lenne még szükség, hogy megnövekedjen a hatékonyság, hogy a labororvosok jobban, könnyebben és egyszerűbben tudják végezni a munkájukat?
Tehát az ilyen egyszerű klasszikus laboratóriumokra, amiben én is dolgoztam, hát nem nagyon, tehát el vannak azért látva mind a magánszférában, mind az állami részlegben. A molekuláris biológia az talán eléggé szükségelné, hogy jobban felszereljék. Ez bebizonyította ez a pandémia is, ugye, a COVID kapcsán. Tehát ez, mert a jövő tulajdonképpen a molekuláris biológiának a még jobban jobbani felfejlesztése, és hát ebben látom én azt, mert elég szakember sincsen ebben az országban. Nézd, a minőség pénzbe kerül. Mit mondott Puskás öcsi? Kicsi pénz, kicsi foci. Ez ugyanaz a séma, és ugyanaz, mint a rossz ember, a jó ember, hogy mindent tulajdonképpen visszavezethető a Jancsi és Juliska meséjére. Ugye? Tehát egyszerűen nem tudom, mi történik ebben az országon, mit csinálnak a pénzzel, ami az egészségügyet illeti, de nincs elég pénz. Nincs semmire elég pénz, el a fizetésekig. Úgyhogy ez lenne a molekuláris biológia felfejlesztése, és hát mondok neked egy példát, ha van még egy annyi idő. Dolgoztam az Egyesült Államokban, és ott szétnéztem nyilván a gépek ügyében is, és az is köztudott dolog, hogy ezeket a laborgépeket a hadsereg keményen fejleszti bárhol a világon. Hát ugye ők vannak az up-to-date technológiák általában tulajdonában, és illetve tulajdonosai annak. Hát nekem, én onnan hoztam egy gépet Houstonból, Orlandóból, akkora volt, mint egy kis régi típusú írógép. De az mínusz 40 foktól plusz 40 fokig bírta. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye a meghatározások, a jó meghatározások, azok testhőmérsékleten történnek, a gépeknek vannak olyan beszabályozó rendszerű, hogy ezt meg tudják csinálni. Na most képzeld el, és akkor megkérdeztem, hogy hol a fenébe csinálták ezt a gépet? És azt mondták, hogy hát ezzel a géppel a hasztéren is lehet mérni, Szibériában is szinte, sátorban. És úgy is van. Tehát én ebben látom, mondom, a klasszikus laborok azok azért menegetnek, elég jó, sőt, jó menegetnek, de a molekuláris biológia az, nincs is olyan sok labor Romániában. És az, hogy PCR-teszt, az is attól függ, hogy melyik PCR-tesztet alkalmazzák, milyen felszereléssel, milyen egyszerre. Ma kimész egy konferenciára, pláne nyugaton, de már Magyarországon is, Magyarország nagyon, nagyon fejlett labor szinten is, hogy például az antigén is magyar elnevezés, és nem mondja az F13-as véralvadási faktor, a fibrin stabilizál magyarok, stb. Tehát, de olyan 50 év van nyugat és köztünk még mindig, sajnos. Sajnos, és ezért is mennek el a gyerekek, mert nagyon okosak, nyelveket beszélnek, mentesek mindenféle hülyeségtől, mármint az ideológiákra értem ez, de egyszerűen miért áldozza fel az életét ilyen napi hülyeségekre, amikor ott valóban esetleg karriert is tud befutni, és értelmesen.
Elgondolkoztam ezen a gépen, ami azért egy 80 fokos, 80 Celsius fokos skálán tud működni. érdekesen hangzik, és biztos, hogy számos különleges körülményben lehet ennek hasznát venni. De egy klasszikus laborban van szükség ilyenre?
Klasszikus laborban nincsen, de van szükség másra. Áramstabilizátorra például. Vagy a hőmérséklet stabilizátorra. Hát volt olyan, mentünk be a laborba télen, és meg voltak fagyva a vegyszerek. Kinhagytuk az asztalon, a hűtőben nem volt megfagyva, de ott meg volt fagyva. Képzeld el, mínusz 10 fok volt a szobában, és a hűtőben mennyi van? 2 és 8 között.
Igen, ilyenkor és lesz a hűtőmelegítő.
Igen, és az áramstabilizátor mit jelent? Az áram nagyon sokszor ingadozik. Például én dolgoztam a valóban, és akkor stabilizálni kell, mert nem, ahogy mondják, elmegy a levesbe az egész. Ennyi.
És akkor hadd fordítsam meg a kérdést, milyen digitális eszközre nincs szükség egy laboratóriumban?
Tudod, erre azért nem tudok válaszolni neked. Én dolgoztam, voltam Debrecenben, Budapest, Genf, Cleveland, és én mindig arra koncentráltam, illetve arra hívták fel a figyelmet, hogy arra figyeljek, ami van. Az ott természetes volt. Na most nálunk azért nem természetes, mert mi arra figyeljünk elsősorban, ami nincs. Mindjárt válaszolok a kérdésedre. De van olyan, hogy megbeszéled a klinikavezetőkkel, hogy na erre a vizsgálatra szükség van, és mikor megszerzed vért izzadva, akkor már nem kérik. És akkor dobhatod ki az ablakon. Saját például én Marosvásárhelyen 33 vizsgálatot vezettem be újat, a betegek érdekében, amivel tudod, mennyi maradt? Anyagiak miatt? Mínusz 1. Abszolút szakmai siker. Hát nem, tapsoljunk, gyerekek. Na most, hogy mire nincs szükség, azt kérdezted. Mire nem lenne szükség? Például, ha most már a televíziót nevezem annak, a modern televíziót, az, hogy az asszisztensnő nézi, vagy arra, hogy olyan asszisztensnek is vannak, hogy kártyáznak a monitoron. Van ilyen. És hiába beszélsz, és akarod képezni, érted? És mondjuk állami szektorban nem tudod kidobni, de fegyelmit lehet indítani, de akkor balhé van. De meg kell csinálni. De én magán laborban például csak a saját magam esze tudása szerint kiválasztott személyekkel dolgoznék, és csak a strictum necessum est műszerekkel és digitális eszközökkel, ami azt a célt szolgálja. Azt a célt, és legyen úgy, ahogy mit tudom én, a pornó csatornákat a tévén csak akkor adják, hogyha fizetsz érte, ugyanúgy. Mert nálunk sajnos nagy baj van a fegyelemmel is. Ez látszik a parlamenti szinten is.
És gondolom azért az okostelefon sem feltétlenül létszükséglet egy orvosi laboratóriumban.
Hát az az egyik legkárosabb dolog, mert megy a duma, sajnos azt fel lehet használni másra is, te is tudod jó, pláne a mai modern Huawei és a többi telefonokat, úgyhogy én általában most már nem ment a vége felé, de általában kikapcsoltattam a telefonokat, hát nyugaton be sem jönnek. Le kell tenni. Hát az Egyesült Államokban például van az a pager, a CIA-n, ha valaki hívja, ott látja. De nem a mobilja nincs, hanem kimegy a fali telefonhoz, és onnan visszajön a 10 percen belül. Mert ha meghaladja, nagyon meg kell indokolja, mert nem az állásába kerül. De ott... Na hát, ennyi.
És akkor összegezzünk. Átok vagy áldás a digitális technika, és ennek nyúlványai egy labororvos számára?
Elsősorban áldás. Ma már elképzelhetetlen anélkül, de hát átok elsősorban annak, aki nem ért a szakmához. Egyezzünk meg. Annak átok. Mert ha van valami, amit nem ismersz, és úgy gondolod, hogy ártalmas, akkor szépen utána nézel. És megkérdezed a náladnál okosabbat. Az nem szégyen, még 90 éves korban sem. Szerintem nem szégyen. De ha megengeded, csak azért, mert biztosan nem vagy lejárt az idő.
Nem.
Elmondom neked, hogy ezen a Marosvásárhelyen mi mindent csináltak meg az orvostudomány terén. rendkívül jó professzoraink voltak. Én 1980-ban végeztem, mai napig is tisztelem őket, ha megvannak, ha nincsenek meg. De miket, amit én tudok, azon a klinikán, a kettes belgyászaton, ami közadakozásból épült az 1800-as években, közadakozás, ugye, vesebiopsziát végzett Kovászki Péter doktor, most Detroitban kardiológus csoportvezető. Anélkül nem bocsájtott ki diagnózist. Májbiopsziát végzett Márkus doktor. Az angiológia, tehát az ereket vizsgáló tudományák Brassai Zoltán professzor teremtette meg a kettes belen. A pacemaker elődjét. Itt az egyetemnek volt egy ilyen technikai műhelye, Vásárhelyen, és ott csinálták meg, és Magyarosi György főorvos bevezette a vénába, és ingerelt a szívet. Nyilván nem lehetett beültetni, de megmentett sok beteget. Akkor a szívkatéterezést, azt is ott csinálták meg nálunk. Szőcs Gábor főorvos vezetésével, mert kiengedtek néha embereket Kelet-Németországba, és így. Hát ez csak egy pár dolog. Vagy azt hiszik, ugye, hogy az első nyitott szívműtétet Pop de Popa doktor csinálta. Nem ő csinálta, hanem Maros Tibor professzor az anatómiáról, egy komisszurotómiát, tehát megnyitották a mellkast, és a kesztyűs ujját bedugta, a mitrális billentyűt kitágította. Köszönöm.
Doktor úr, rohamosan közeledik az adásidő vége. Köszönjük, hogy ma este a Digitális Világ vendége volt.
Köszönöm szépen, jó éjszakát!
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Digitális Világba. Most búcsúzom. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót. Viszont hallásra!
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.